Spiritizmus. Magyarországon sokan foglalkoznak a lélekidézéssel. Magam is részt vettem 30 vagy 40 ilyen ülésen. Megtörtént, hogy a lelkek neveket is írtak. Napóleon, Zrínyi, Mátyás, Veselényi, Deák és más ismert nevű jelesek. Minden név más írás. Ki az egyiket ismerte, ki a másikat. Valaki megszólal a társaságban. Géza, kérj te is írást. Az apámat kérdeztem, hogy jelentkezhetik-e. Igen. Ha igen, akkor kérem, hogy írja le a nevét. A médium, egy 12 éves bájos leányka, felén fordítja az arcát, és azt kérdi, hogy mi volt az apám neve. Megmondom. A médium keze a szokott ideges remegéssel leírja. Ziegler Sándor. A társaság kérdő tekintettel néz rám. Én csak a papírosra mélázva felelem. Apám, ez nem a te írásod. A médium keze újra a papíroson. Mások a betűk, más a végzővonal, de a betűk nem az én apám gömbölyű, erős betűi, és az alávonás sem az apámé. Apám, mondom újra, te nem írtad soha cézével a nevedet. A médium harmadszor is leírja a nevet eképpen. Ziegler. Nem az, mondom, az apám Zieglernek írta a nevét. Az írása meg olyan volt, hogy senkiéhez sem hasonlított. A médium ekkor pénzre tette az ujját. Szent János apostol óhajt szólani. Az apostol azt mondta, aki hitetlen, annak a lelkek sohasem adnak bizonyítékot. És ezzel vége szakadt az ülésnek. Ez évi új év napjától kezdve, amikor először vettem részt a lélekidézők összejövetelein, 1894, sohasem volt szó arról, hogy én hívő vagyok-e vagy sem. Mert én kevés beszédű ember vagyok, és ha kérdések támadtak is a lelkemben, elhallgattam. Inkább akartam szemlélő lenni, mint feszegető. A lelkek az első üléstől kezdve mindenkor azt mondták, hogy ismerik a gondolatainkat. De az én gondolatban való kételkedéseimen soha nem ütköztek meg. A hit, az ő létezésükben való komoly hit, ez kell, mindig mondották. S ha olykor csak a kétségtelenül hívőkben akartak nyilatkozni, engem mindig megneveztek, hogy jelen lehetek. A többi ilyenkor más szobába vonult, s a lelkek feleleteit titokban tartottuk. Így volt ez például akkor is, mikor én arra kértem őket, hogy Béla király névtelen jegyzőjére vonatkozólag gyújtsanak világosítást. Felelet, elcsapott barát volt. És megmondták a nevét is. Innocent. Ez a név nem egyezik egyetlen névvel sem azok közül, akiket a történetbúvárok kiderítgettek. A lelkek szólottak minden nyelven, amit a társaság értett. Kaptunk latin, angol, francia, német és olasz feleleteket. Egyszer azonban Tóth Béla is eljött az idéző ülésre, és törökül kérdezett. Erre nem csak, hogy a török lelkek nem jelentkeztek, hanem másfélék sem. A társaságnak az volt a véleménye, hogy Tóth Béla kételkedő. Azokon az üléseken, amiken én részt vettem, soha semmi bizonyosságot nem hallottam a lelkekről. Jeladás vagy jelenés nem történt, csak homályos vagy kétértelmű feleletek, többnyire gyermekesek, néha meg gorombák. Ennyi volt az egész. És én mégsem nevetem a spiritizmust. Annyi kiváló elméjű ember hisz benne, hogy azt kell gondolnom, csak én nem voltam eléggé szerencsés. Amiket olvasok és hallok, azok gondolkodóba ejtenek. Nem szólok sem Amerikáról, sem Angliáról, ahol már milliók foglalkoznak az elhunyt lelkekkel való társalgással. Közelebb van, köztünk él a Vai család. Egy Vai váróné élő hangon kap tőlük feleleteket, és meg is jelennek neki. Aztán itt él közöttünk az európai nevű Cipernovszki mérnök. Ez is médium nélkül érintkezik velük. Egy betűkkel ellátott asztalkán adnak neki feleleteket, anélkül, hogy pénzt kellene betűtől betűhöz tologatni. Sajnálom, de egyiket sem ismerem. Ha igaz, nagy valami. Egyetlen szó, amely bizonyossága más világról, nagyobb esemény lenne a világ minden eddigi eseményénél. Összeforgatná az egész világot. A fegyverek lehullanának, és az általános testvériség alapján új társadalmi rend keletkeznék. De a lelkek titkolózók. Három kérdés a tisztelt lelkekhez. Jegyzet. Ez az írás 1897-ből való. Magyarországon lehet immáron egy néhány ezer idéző. Akadnak olyan szerencsések, hogy feleleteket kapnak a más világról. Én csak három kérdésre vágytam választ, de ezt a három kérdést is csak gondolatban mertem mindig fölvetni, s nem kaptam csak az elsőre egy homályos és tökéletlen kis feleletet. Ezt a feleletet pedig nem kisebb személyiség írta, mint Tóvölgyi Titusz, a lelkek leghitelesebb tolmácsa. Egy első kérdés. A szenvedés kérdése. Hogy miért szenved az ember a földön? Az ember megnyugodhat azon, hogy nem tudja, honnan jött, hol van és hova megyen. Jó, fedje az Isten fátyola ezeket a titkokat. De amikor az ember azt látja, hogy sírással kezdődik és sírással végződik, hogy az egész élete szakadatlan láncolata a szenvedéseknek, akkor miért? Kiált az égre a legvallásosabb lélekből is. A lelkek azt diktálják a spiritista híveknek, hogy a szenvedés egy előbbi életnek a büntetése, s hogy a lélek vagy maga vállalkozik arra, hogy megtestesüljön a földön, vagy pedig kényszerítik rá a szellemvilágban uralkodó hatalmak. Azonban azt is mondják, hogy némelyek első életet élnek itten, ide pattan szikrák az örökkévalóból, a lelkek szerint a világ egy központi, öntudatos villámtelepéből. Hát ezek nem mennek-e át a fogzás gyötrelmeim, a gyermekbetegségek hosszú sorozatán, s a minden emberi szenvedéssel telt életen? Hát még ha olyan családba születnek, amelyik nyomorog, vagy ahol bottal nevelik a gyermekeket. Hát ha háborús időt, ínséges esztendőt, járványokat élnek át, vagy olyan szerencsétlenségek történnek velük, amilyenek a mentőegyesületek naplóiban bőven olvashatók. De beszéljünk csak azokról, akik már egy előbbi életben rászolgáltak arra, hogy egy másik élet átélésével bűnhődjenek. Elképzelhető-e, hogy akiket Néró szurokba csavartatva meggyújtatott, Attila legázolt, a tatár török rabbá hurcolt, a háború megnyomorított, megvakított, azok mind rászolgáltak ezekre az iszonyú kínokra a bűneikkel, s hogy akkor azt a százezer koldust és százezer halottat Isten az ő igazságának táblájára írta? Ki olvasta Amerika történetében az Eldorado idejét? Ki olvasta a spanyol inkvizíció dolgait? Bátori Erzsébet röpiratát? Boszorkány kivégzéseket? Az eperjesi karaffa vallatásait, vagy a lisszaboni földrengést, amely egy napon 60 000 lelket adott vissza a mennynek? Stán ugyanannyi árvát meg koldust hagyott itt a földön. Hol itt az abszolút jóság és igazság? Ezt kérdezi a remegő szív, mikor ezeket halva, olvasva és látva az égre tekint. Én nem vagyok Isten tagadó. A világot alkotásnak tartom, és nem véletlenségnek. Csak ha más világról jönnek olyan állítások, amik az emberi elme próbakövén, arany helyett réznek látszanak. Az állítások mellé bizonyítékot, világosítást kívánunk, hogy lelkünk meg ne zavarodjék. Mert a reinkarnáció tanáról azok, akik eddig az isteni dolgokra tanítottak bennünket, semmit sem tudnak. Ez a tanítás a svéden borgiánusok felekezetét kivéve minden vallásban új, és nem földi emberek állítása lévén hitelesebbnek mutatkozik minden más tanításnál. A mi értelmünk nem fogadhatja el buta mozdulatlansággal a szenvedéseknek ezt a magyarázatát. Akaratlanul is fölvetődik a kérdés bennünk, hogy megegyezik-e az igazság fogalmával. Megegyezik-e az, hogy életünk egy vagy több előbbi életnek a büntetése lévén azokat az elkövetett bűnöket, a szenvedéseink okát ne ismerjük. Kitűzhetjük-e a javulást életcélul magunk elé, ha nem tudjuk, hogy miért és miben kell megjavulnunk? Tovább vonhatjuk-e, vagy kijavíthatjuk-e a legfőbb hatalom által rossznak ítélt fonalat, ha nem tudjuk, hogy hol és mikor hibáztuk el? Tovább rakhatja-e a kőműves azt az épületet, ha az alját hibásnak mondották, a tetejét meg nem tudja, milyen legyen, mert a tervezetet nem ismeri? Ha nyomoréknak születtem, s nem tudom, miért kell mindenki utálatát, s egy mindeneknél nagyobb keservet hordoznom, vihetem-e a keresztemet béketűréssel, amikor az öntudatom azt mondja, ártatlanul vagy erre a büntetésre kárhoztatva? Nem. A szenvedés magyarázata, ahogyan a lelkek adták, Isten ellen lázít. A lelkeknek kötelességük megnyugtató világosságot adni hozzá, mert az nem lehet a céljuk, hogy az ember az Isten félre ismerje és rossznak tartsa. 2. Második kérdés. A velünk beszélő lelkek szerint a hit a síron túl való boldogulásnak az alapja. A vallás mindegy, csak hinni kell. A spiritisztának ezeken felül azt is kell hinnie, hogy valódi másvilági lelkek beszélnek vele, különben minden hozzájuk való közeledés sikertelen. Hát mi a hit? Isten ajándéka, magyarázza a vallás, amelyet egynapos koromban fölvettem, és amelynek tanításait ennél fogva jobban ismerem. És így magyarázza tovább. Istentől belénk öntött erény, mely által igaznak tartjuk mindazt, amit a pátriárkák, proféták, Jézus és az apostolok tanítottak, valamint azokat is, amiket Isten az Anyaszent Egyháza által nyilvánít nekünk, hogy elhiggyük. Hát, ha a hit Isten ajándéka, akkor ha hiszek, nem érdemem, csak szerencsém. Ha nem hiszek, nem bűnöm, csak szerencsétlenségem. Ez szerint a római egyháznak az a kijelentése, hogy a hit az üdvösségre elkerülhetetlenül szükséges, Istentől származhatik. Az egyik igaz lehet, mindkettő nem. Az egyház csak a hitet nevezi ajándéknak, sem az életet, sem a napot, sem a kenyeret nem, semmit se, ami általános javunk, csak a hitet. Ezzel azt mondja, hogy a hit nem általános ajándéka Istennek. Akinek van, örvendjen, mert övé a mennyeknek országa. Akinek nincsen, az már itt e földön tudhatja, mi sors vár rá a harangozás után. Ha az ember elgondolkozik ezen a tanításon, olyannak látja eléje állítva az örök igazságot, mint valami agyában is aggott öreg urat, aki a gyermekeknek ajándékot osztogat. Mosdott a gyerek, többet kap. Nem mosdott, semmit se kap. És az örök jóság fogalma? Meg tudjuk-e vele egyeztetni, hogy a hívésre való képesség nem velünk születik, mint az érzékek, a szerelem, a jóság, hanem külön kapjuk, mint valami kalapbetétet, hogy annak idején méltón üdvözölhessük az ajándékozót. Az egyház talán maga is belátja, hogy földszaga van ennek a dogmának. Maga mentségére a Szent Írás szavaira mutat. Aki hisz, üdvözül, aki nem hiszen, elkárhozik. Rettenetes kijelentés. Krisztus mondta. És az egyház minden dogmái fölé odajegyzi. Ezzel kezdi meg minden tanítását. De hát, ha a hit nem tőlem származik, követelhető-e akkor tőlem? Rajtam múlik, ha nem hívén elkárhozom? Az én érdemem, ha bejutok az üdvösségbe? Azonban gondolkozzunk az egyház feje nélkül. Mondjuk, hogy a hit az én akaratomban hordozott magva a jónak, az üdvözlésre való érdemeknek. Mondjuk, hogy a hit valamely mástól eredő felfogásnak, nézetnek vagy állításnak az elfogadása, igaznak tartása. Hogy én valakinek a felfogását, nézetét vagy állítását elfogadjam, arra vagy az kell, hogy mindez az én felfogásommal valamiképpen kapcsolódjék, és a gondolkodásomban beilleszthető legyen, vagy az, hogy az ő felfogását az enyémnél tökéletesebbnek tartsam, s mondjon, amit akar, igen bólintsak rá. Az első esetben az érdemeim mérlegelésénél belehull a sújtányérba, hogyan nevelt az otthonom, az élet, az iskola, és hogy összehoz-e a véletlen annak a valakinek a szavával, akinek az én lelkemben vízhangot kell keltenie. A második eset szintén nem az én érdememből juttat hithez, és nem az én bűnömből választ el tőle, ha el nem fogadom. Ez már tisztán az agygyengeségének a kérdése, tehát testi dolog. Mert ha az értelmem sötét, a fénybogarat is napnak tiszteli. Ha pedig világos, nincs szüksége minden kék-zöld sugárnak az elfogadására. Hát, akinek az értelme úgy alakult, hogy semmit sem fogad be, csak azért, mert valaki mondja, a mi felfogásunk elvégre is úgy fejlődik, mint a tenger koralja. Minden nap építi az öt érzékünk, s minden nap irányítja a gondolkozásunk hullámjátéka. Hogy melyik ágak lesznek legizmosabbak, s jobbra vagy balra irányulnak-e, vagy egyenesen az ég felé, azt mi magunk meghatározni nem tudjuk. Nincs az a szent, akiből rablógyilkos ne lehetett volna, ha a nevelése arra formálja a karakterét. Nincs az az akasztófára való, aki szent ne volna, ha az életfája arra való talajban, arra való éghajlat alatt fejlődik. Vakhitről ne is beszéljünk. Ha a világ minden elköltözött jó lelke ide sereglik az íróasztalhoz, és azt mondja, hogy csak akkor üdvözölhetek, ha elhiszem, hogy nem tintával írok, hanem tokai borral, el kell kárhoznom. Minél gyermekebb az ember, annál inkább hajlandó mindent elhinni. Minél érettebb elméjű, annál inkább meglatol, megvizsgál mindent, mielőtt elfogadná. A gyermekember meg a gyermekértelmű népség egy. Ezek elhisznek minden mesét. Az érett elméjű sokaság azonban logikai alapot kíván minden állításnak. A világ rendjében értelem uralkodik. Értelem a semmiből nem származhatik. A világ tehát alkotás. Valami intelligens teremtő erőnek a kifejezése. Ez hit, de matematika is egyúttal. Nem érdem. Ádámnak az Isten megtiltotta, hogy egyék az almából. Ádámék ettek. Isten emiatt szenvedéses életre és halálra ítélte az emberiséget. Ez is hit, ezt elhinni. Érdemnek miért nagyobb érdem, mint amaz? Nem bírom megérteni. Az ember agya olyan, mint a fotografáló masina. Ami képet fölvesznek belé az érzékeny lemezek, azokból áll a tudása. Ha gonoszság a környezete, lelkében a gonoszság képei gyűlnek össze, akarata gonosz, tudása gonosz, világnézete fekete. Hogyan váljék ebből olyan ember, mint abból, akit szentek és angyalok környeznek? Mondjátok neki, hogy higgyen. De hát kinek is higgyen az ember? Jézusnak? Buddhának? Jézus azt mondja, van Isten, szeressétek, mert az ember útja a mennyei üdvösség. Buddha azt mondja, lehet, hogy van Isten. Ha van, halandó az is. Az ember célja a nirvána. És mind a kettő azt mondja, hogy ő az igazság. Hát a lelkek, mikor tanácsért folyamodnak hozzájuk, Mit mondanak a vallásokról? Azt mondják, egyik vallás sem maga az igazság, de valamennyi az igazság közelében foglal helyet. Mindegy, akármelyik vallásnak híve az ember, csak higgye, amit a vallás tanít. De íme, Gautama Buddha azt tanítja, hogy nem kell hit az üdvösségre. Gautama Buddhának 450 millió a híve. Jézusnak csak 240 millió. Hát ha a Buddha többsége azt hiszi, hogy nem kell hit, ha az ő hitük maga a hitetlenség, mit tanácsolnak ő nekik a lelkek? De nekünk semmi közünk Buddhához. A mi hitünk a római hit. El kell fogadnunk, amit az diktál. Már most, ha ráhatározom magamat, hogy ezentúl hinni fogom, amit eddig nem hittem, hívő vagyok? Érdemes vagyok az örök jutalomra? Nem. A lelkemen erőszakot nem tehetek. A 2x2 nem hat, ha azt mondom is, hogy minden értelmemet áldozatul teszem az Úr oltárára. Hiába áltatom magamat, hiába szugerálom magamnak azt a számot, amit a tekintély állított elém, vagy ellene mondok, vagy csak megőrült aggyal fogadom el. Hát miért mondjátok mégis, ti velünk érintkező jó lelkek, hogy higgyünk? Miért ösztönöztök erre, mikor a hit ajándék, és a maga akaratából az ember nem juthat hozzá? 3. Harmadik kérdés. Ellen Kardec, francia lélekidéző 1019 kérdésre kapott a lelkektől feleletet. Egyet se higgyetek el belőle, mert nem ismertem őt, és nem voltam tanúja annak, hogy a feleleteket csak ugyan a lelkek adták. De azért azt sem mondom, hogy a könyv hazugság, mert erre sincsenek bizonyítékaim. Olvasom sok gyönyörűséggel, és lehetségesnek tartom minden állítását. Sőt, én még az újratestesülés pontjaira sem mondom, hogy lehetetlen állítások, pedig annál a spiritiszták is faképnél hagyták. Azt mondták rá, ha az ember halála után visszaszülethetik a földre, akkor az ember a saját fiának lehet újra gyermeke, a nagyanya meg az unokájának unokája, vagy éppen a felesége, és így az ember legszebb érzelmei és legszentebb földi kapcsolatai a más világon összekuszálódnak. A lelkek azóta kipótolták a Kardec filozófiájából származó láncszemet. Azt mondták, az újratestesülés sohasem történhetik a halál után hamarosan, hanem csak évszázadok múlva. Hát, mondom, én mindezt lehetőnek tartom, s ha betűtudatlan paraszt volnék, és valaki elolvasná nekem ezt a filozófiát, hát, akár esküt állanék rá, hogy szent igaz. De még nagyobb üresség az, amit én ebben a filozófiában látok, és amire a tisztelt lelkektől sem kaptam eddig feleletet. Az a kérdés, hogy a lelkek miért állanak velünk szóba. Mert vagy úgy rendelte a természet törvényeinek alkotója, hogy az ember a más világ felől homályban maradjon, és ekkor tilalom ellen való vétség az ő jelentkezésük, bűn, ha egyes élőknek a holtak világáról pletykálnak. Vagy pedig úgy rendelte a mindenek ura, hogy valamennyien részesüljünk a titkok megismerésében, s hogy ekkor meg az a bűn, hogy nyilvános kijelentéseket és bizonyítékokat nem adnak. És hogyan magyarázzuk meg azt, hogy az éhező, nyomorgó, tűzben égő, vadállattól megtámadott vagy brutalitásoknak kitett gyermek kiáltására, sikoltására az elhunyt anya nem siet segítségül, ellenben szívesen megjelenik tea után a szalomban, és ott az úgynevezett hívőknek bútort tologat, asztalt emelget, dodonáz, csenget, muzsikál, gipszbe nyomja a talpát, és más efféle mutatványok előadásában fáradozik. S ha csak közönséges lelkek tennék ezt, de csupa kiváló értelmű elhaltja az emberiségnek, Homérosz, Shakespeare, Julius Caesar, Kant, Petőfi, Viktor Hugo, Kossuth Lajos, a szentek fényes légiója, az apostolok, evangélisták, pápák, királyok, bölcsek és más életükben mind komoly emberek. A lét rejtelmeit vizsgáló elmének nem tartanak fáklyát. A történelem bonyodalmait nem segítik tisztázni. A gyógyíthatatlan betegségekre nem adnak receptet. Az ártatlanul elítéltek láncát nem oldják le. Az emberi nyomor enyhítésére nincs szavuk, a koporsónál a kétségbe esetteket nem vigasztalják. Hanem mikor egy csoport hívő összegyűlik valahol, akkor készségesen emelgetik az asztalt, gitároznak, írnak, foszforeszkálnak, és leleplezik a más világ térképét és államtitkait. Én ismételve mondom, nem vonom kétségbe, hogy a velük érintkező lelkek léteznek, mert mindent lehetőnek tartok, aminek a lehetetlen volta bebizonyítva nincsen. Csak erre a három kérdésre szeretnék feleletet. Tóvölgyi Titus felelete. Jegyzet. A zárójelben dőlten szedett szövegek, Gárdonyi széljegyzetei. Habár az intézet három kérdés nem emberhez, de lelkekhez intézet három kérdés, és habár én nem pusztán lélek, de ember is vagyok, kinek a spiritualizmus tana szerint lelke van, engedtessék meg nekem, hogy a spiritualizmusnak és a spiritizmusnak teljes meggyőződésből híve a kihívóval szemben sorompóba állhassak. Úgy sem jelezte Gárdonyi tisztán, hogy három kérdését azokhoz a lelkekhez intézie, kik testi börtöneikből megszabadulva már a túlvilági szabadságot élvezik, vagy hogy elfogadja az oly lélek válaszát is, ki még földi börtönét magán hordva a vezeklés nehéz munkájával küszködik. Én tehát a lelkem sugallatát követve sorompóba szállok, habár a viaskodást olyan ellenféllel veszem föl, kit a kapacitás fegyverével meggyőzni bajos, mert arról a tárgyról, melynek ellenségévé, habár kíméletes ellenségévé szegődött, fogalma sincs. Annyi azonban bizonyos, hogy egyedül nem áll, s hogy a spiritiszták az ilyen koncepciójú ellenségeknek egy valóságos tengerével vannak körülvéve. Gárdonyi széljegyzete. Aki világosságot kér, azt ellenségnek nevezik a lelkek. Ellenségünk, de nem meggyőződésből, csak föltevésből. És pedig abból a föltevésből, hogy amit állítunk, nem lehet igaz, bizonyítékaink pedig elfogadhatatlanok. Kritizálnak, nevetnek, egy kissé bolondoknak tartanak, kik a szemfényvesztésnek felülünk, mert nincs ahhoz való eszünk, hogy a valóság megcáfolhatatlan tényeit ne szemfényvesztés számba vegyük. Amit egyébként az úgynevezett szeánszokról állítani méltóztatnak, azok nagy részét aláírom én is, mert annyi csalást, amennyi itt felmerül, talán még az olácigányok közt se lehet tapasztalni. Igaz, hogy Magyarországon még a kezdet-kezdetén állunk, s oly médiumok, kik hiteles, megcáfolhatatlan tényeket bizonyíthatnának, még nemigen fejlődhettek, ezért annyi a médium, ahány kísérletező család, amely mindegyikének van egy Árpádja, Mátyás királya, Ovidiusza, Rákócia vagy Kossuthja, stb., ami a spiritualizmus könnyen, megfoghatólag nevetségtárgyává teszi. A spiritualizmus tana nem is abból áll, hogy lelket idézzünk és asztalt táncoltassunk, hanem abból, hogy a minden eddiginél szentebb morálból, melyet magában rejt, és amely morál támogatására szolgálnak a szellemi jelenségek, de korán sem arra, hogy velünk pletykázzanak s földi dolgaink, avagy jövőnk jó vagy bal sikereinek fájtlait lebegtessék. De hát térjünk a dologra. Mi is az első kérdés? Egy. Az első kérdés a szenvedés kérdése. Hogy miért szenved az ember e földön? Azért, hogy a pillanatonként meg nem jelenő boldogság angyalának csókját ízlelve a boldogság után vágyjon. Gárdonyi Géza jegyzete. Tehát, hogy boldogság után vágyjék. A juhász jut eszembe, aki azért veri a kutyáját, hogy az örüljön, amikor elereszti. A lelkek életfilozófiája eszerint egyez a juhászéval, csak éppen ők poétikusan fejezik ki magukat. Csak hogy az a boldogság az üdvösségből csak kóstoló, és nem található föl e földön. Legyen az a test gyarlóságaihoz és állati ösztöneihez kötött lélek örökös vágya, epedése. Hajtsa, kergesse, fusson utána, keresztül, tüskön, bokron, hullajtson verejtéket, érezze az utak tövisbokrainak szúrását, mint szomjúság gyötöri a vágy, elérhetni a forrást, mely az élet sivatagának és szenvedéseinek határánál, pázsitos gyep puha bársonyával, hűs, harmatos szellők virágillatos ujjainak lágy simogatásával reávállalkozik, de amely forrás elérésének díja ne tedd feled barátodnak, amit nem kívánsz tenn magadnak. Ez a föld a lelki tökéletesedés és tisztulás állomása. A lélek fejlődésének kertje, meleg ágya, amely elkezdve a geológiától a pszichológiáig, az élet variációinak valamennyi fázisán, mint ugyanannyi szűrőn és retortán keresztül vezettetik, hogy mire emberré lesz, amennyire lehetséges, méltóan foglalhassa el ezt a helyet. Ezen a helyen folytatja tisztulását a szenvedések és megpróbáltatások zsarát nokain keresztül. Tudjon különbséget érezni a jó és rossz között, s mint a küzdelemnek tapasztalatok által megszerzett, kipróbált harcosa, fölhasználható legyen ott, ahol reál szükség lend. Gárdonyi Géza széljegyzete. De ha a lélek Istentől pattant ki, miből tisztul? Minek azt mosnia a szenvedésnek, ami olyan tiszta helyről jön, hogy makula nem lehet benne? A csecsemő lelke a fogfájástól meg a hascsikarástól fejlődik. Aki látott difterizben napokig fuldokló gyermeket, nem fogadhatja el, hogy a lélek fejlődése ilyen meleg ágyban kezdődjék, mint ez a mi földünk. Ki mondja meg, mi a jó és mi a rossz? A tökéletesség színe előtt sem jó, sem rossz nem lehet. Cikkemben kifejtettem, hogy ha jó vagyok, a körülmények nevelték belém az erkölcsi jó fogalmát, és így nem érdemem, ha pedig rossz vagyok, épp ebből az okból nem bűnöm. A lelkiismeret belém nevelt bizonytalan színű világosság. A legelkölcsösebb pápua is nyugodt lélekkel főzi meg az ellenséget, szomját, nem tiltakozik ellene a lelkiismerete. Viszont elég olyan erkölcstelen európai ember lehet, aki nem üti agyon a legyet se, mert a lelkiismerete azt mondja, nem szabad szenvedést okoznom még az állatnak se. Hogy pedig a tökéletesedés és tisztulás e földi kohójában az örökké valósághoz mérten egy rövid emberi élet kevés, az felfogható. Hogy az emberré levés fázisától az emberileg lehetséges tökély fázisáig hány inkarnáció válik szükségessé? Az előre meghatározva nincs. Nem az ujjamból szoptam ezeket. A spiritualizmus tudomány. A dolgok bővebb magyarázatába itt nem bocsátkozhatom. Ajánlom olvasásra az Aksakov, Hellenbach, Duprel, Fries, Davis, Zöllner, Wallace, Brofféria, stb. Tényekre hivatkozó spiritista tudósok munkáit. 100 csepp keserűség, 1 csepp boldogság. Az emberi életben ez a normális állapot, ebben megnyugodni szociális bölcsesség. Gárdonyi Géza széljegyzete. Én nem kérek az ilyen italból, sem az ilyen bölcsességből. Mert egyedül a megnyugvás az az ír, mely a szenvedést könnyebben elviselhetővé teszi. A megnyugvás, mely a vergődést, tépelődést, rángatózást, az önkínzás eszereit kizárva a szenvedés méregfogát kiveszi, s a lélek beleilleszkedvén az ő helyzetébe nem hánykolódik, nem feszeng, sőt, kényelmet is élvezhet. Gárdonyi Géza széljegyzete. Ha ezt az egri minorita orvos magyarázná a Tornászon rája várakozó fogfájósoknak, vajon nem azt felelnék-e rá? Hászen igaz, tisztelendő uram, de azért csak tessék kihúzni ezt a rossz csontot. Tessék elmenni a kórházba, mikor operálnak, és tessék megmagyarázni a szenvedésben való megnyugvást az ordítozva szenvedő betegeknek. Hogy valaki mi családba születik bele? Kérdés. Először éle, mint ember. Avagy jutalomból, vagy büntetésből van-e reinkarnálva? Gárdonyi Géza széljegyzete. Az a szapári, aki az ekét húzta, bizonyára jutalmul kapta a reinkarnálódást. A királyi családba beleszületett lelkek kétségtelenül a legnagyobb jutalmat nyerik az újratestesülés által. Mit mond erre a világtörténelem? A felrobbantott szár, a Gégerákban meghalt német császár, a mexikói Habsburg, az elevenen elégett Habsburg lány, Orti János, Rudolf. Az első élet olyan, mint a sorozás. Kire, ahogy a sor jut, hogy aztán mi további élet vár rá, avagy mi életre teszi magát, méltóvá, a többféle hatástól függ, s azok szerint ítélkeznek felette. Háborús idő, járvány, szerencsétlenség. Ezek rendkívüli állapotok. A háború az emberi szabad akarat cselekménye, a földi élet összeütközéseinek folyása, és nem felsőbb akarat gyümölcse. Ezzel tehát számoljanak le az emberek. Többnyire a járványok is egészségtani tünemények. Gárdonyi Géza széljegyzete. Ezernyi ezer özvegy és árva. Az indiai pestis után ne kérdezzétek sírva az Istent, hiszen csak egészségügyi tüneménynek vagytok az áldozatai. Európa és Amerika előbbre haladt emberisége ma már a járványokat is képes lokalizálni, tud nekik parancsolni. Már Japán is Európa nyomdokain jár. Miért nem tud ott járni Kína, India, Perzsia és a többi? Nyitva van előttük az út. És ha vajon a haladás nem lenne előmozdítva olykor magasabb helyről intézett kényszereszközökkel, ha olykor nem fordulnának elő viharok, melyek az emberiséget tespedéséből kimennydörgik, letargiájából felrázzák, nem ott volnánk-e mi is, ahol a világ többi elmaradott népei vannak? És a járvány okozta halál inkább az élve maradottak erejének fölzaklatására, mint a meghaltak büntetésére szolgál, mert a halál egyáltalán nem büntetés. Gárdonyi Géza széljegyzete. Erre vonatkozólag jó lenne azokat a lelkeket megkérdezni, akiket karaffa kerékbe töretett, elevenen megnyúzatott, és akiket nyásba húztak. Ha a halál büntetés, akkor a börtönből való szabadulás is az, amit pedig ugyebár nem tartunk annak. És ha a halál késő öregsége előtt éri az embert, akit elér, annak számára amnestia. Egyes szerencsétlenségek, ha előfordulnak. Tessék utána nézni, többnyire az emberi saját okozat kifolyásai, vigyázatlanságának következményei, avagy óvatosságának hiányaiból erednek. És ha nem erednének, megszűnne az emberi elővigyázat és óvatosság, más szóval megszűnne az emberi éberség. Gárdonyi Géza széljegyzete. A gályákra hurcolt református papok, akiknek vaskörtét nyomtak a szájukba, hogy ne ordítsanak, és akik vagy megőrültek, vagy meghaltak e vérlázító kegyetlenségek következtében, minden esetre óvatosabbak lehettek volna. Ez a budapesti villamos közlekedés áldozatainak különösen megnyugtató magyarázat. Az alkotás be tud számolni minden ténnyel, de az emberek egyrészt lusták gondolkozni felette, másrészt követeléseikkel annyira mennének, hogy Isten vigyázzon helyettük mindenre, és Isten végezzen helyettük mindent. Gárdonyi Géza széljegyzete. Azt senki se kívánja, hiszen már az eddigiből lehet érteni, hogy minden szenvedés kívánatos, mert tisztít. Istennek csak egy kis hajlandóságot kellene mutatnia erre, s az emberek követeléseit kielégíteni még isteni hatalma se lenne képes. Ami Néró kegyetlenségeit, Attila elgázoló hadjáratát, török tatár általi labráncra fűzetést, kínzást, Báthori Erzsébeteket és karaffákat illeti, Isten az embernek szabad akaratot adott, s ha bár történnek olykor csodák az életben, hogy valaki az ő bűneinek elkövetésében föl lesz tartóztatva, az a csoda csupán egy-egy momentán megvillanása az Úr pallosának, mint a villámütés, de általában véve kiki a maga cselekedeteiért felelős. És ha az Úr az ő cselekedetében, mikor rosszat akar elkövetni, minden embert föltartóztatna, mi lenne a szabad akaratból? Mi érdeme lenne a jó cselekedetnek, ha ki lenne zárva, lehetetlenné téve a rossz? Gárdonyi Géza széljegyzete. De nem arról van ám szó, hogy Néró a maga cselekedeteiért felelős, hanem hogy a tisztelt lelkek, akik akrobata mutatványokat készséggel végeznek a jól megvacsorázott idézők lelki épülésére, azokat a szurok fáklyába csavart vagy tigrisek elé taszított ártatlanokat nem védelmezik meg. Képzelj el akárki, hogy ő ott van a cirkuszban, és vele szemben az éhségben tomboló vadállat, s feleljen helyettem a spiritista elméletnek, hogy megnyugszik-e benne. A gonoszak büntetéséről éppen úgy nem feledkezik meg az ég, mint az ártatlanul szenvedők kárpótlásáról. És ha a beigazolódott gonoszságot még a földön is megbüntetik, s a nemes és jóra törekvés még itt is megtalálja az elismerést, hogy ne találná meg ott, ahol Isten a büntető és jutalmazó? Gárdonyi Géza széljegyzete. Nem kívánom senki megbüntetését, csak hogy engemet ne bántson. Mit használ az aradi 13 vértanúnak, meg ezek családjainak, hogy Hajnaut az égben megbüntetik? Hanem aki mindent az ő földi szemüvegén át vesz vizsgálat alá, s az élet határát, büntetését és jutalmazását a sírnál befejezetnek állítja, Gárdonyi széljegyzete. Semmit sem állítottam, csak kérdeztem. Azelőtt természetes, hogy igazság nincs, mert bizony az az igazság, melyet e földön az emberek szolgáltatnak, igen sok kívánnivalót hagy maga után. Aki tehát a más világban nem hisz, aki a lélek halhatatlanságát tagadja, Gárdonyi Géza széljegyzete. Tagadni annyit tesz, mint valónak ismert, valamit nem valónak állítani. A lélek halhatatlanságát én lehetőnek tartom, valóban nem ismerem. Ez nem tagadás, hanem felfogás. Az befejezetlen félmunkát lát maga előtt, amely éppen ott szakad meg, ahol logice legkívánatosabb lenne a folytatása. Ahol következnie kellene mind annak, milyen földön nem nyert befejezést. Nos hát, a spiritizmus tana, mely ma már, mint komoly tudomány, nagy elmék és tudósok által műveltetik, égi megnyilatkozások segélyével éppen e logika nyomán halad, s oly bizonyítékokkal rendelkezik már is, melyek cáfolhatatlanul igazolják, hogy az alkotás nem céltalan és nem öntudatlan félmunka, hogy Isten nem sztrájkoló munkás, ki az ő dolgát középen abba hagyja, és hogyha véges is az emberész, ha megvan is a szem és a föld határ, ha tekintetünk nem is lát tovább a sírnál, a mindenség azért véghetetlen és rendszerbe foglalt, mely rendszerben félbeszakítás nincs, de van egy cél, amely felé az atomok világa irányítva van és törekedik. Gárdonyi Géza széljegyzete. Még eddig egy szikra égi megnyilatkozást sem láttam az elmondottakban. Az égi megnyilatkozásnak kétségbe vonhatatlan igazsággyanánt kell hozzánk érkeznie. Nem szabad rezet mutatnia arany helyett. Hát hol vannak azok a bizonyítékok? Hiszen az emberiség évezredek óta várja. Milyen kegyetlen ön, Tóvölgyi úr, hogy nem adja elő azokat a bizonyítékokat. És hogy javulhatunk-e, ha a javulás föltételeit nem ismerjük? Dehogy nem ismerjük. Még a legromlottabb ember is ismeri. Az ember lelki ismeretének oly finom az érzéke, hogy amint egyszer öntudatra ébredtünk, az már vibrál, az már mozog, de vibrálását, mozgását nagyon sok tekintetben kényelmetlennek tartjuk, és nem akarjuk észrevenni. De mikor már késő, mikor már föl van lázadva ellenünk, és gyötrelmünké válik, bezzeg észrevesszük. Ám tessék észrevenni előbb. Tessék csak megfigyelni vibrálását, mozgását. Tessék csak hozzá folyamodni valamely cselekedetnek az elkövetése előtt. S annak oly finom érzéki nüanszai vannak, hogy korrekt feleletet fog adni mindenre. De tessék elnémítani, vagy föl sem venni tanácsát, mert annyi bizonyos, hogy a terrorizmus előtt, amíg a dolog végsőre nem kerül, meglapul. Gárdonyi Géza széjegyzete. A lelkiismeret kérdésére már feleltem. 2. Második kérdés. Mi a hit? Úgy hiszem, ezzel a kérdéssel kurtábban végezhetünk. A hit a meggyőződés extraktuma. Hinni csak azt tudom, amit a meggyőződésem bizonyosra vesz és sugall. Enélkül minden hitvallás, alakoskodás és hamis. Ha valaminek a bizonyosságáról vagy alaposságáról meggyőződve nem vagyok, a hatalom és erőszak rám erőltetheti ugyan, hogy valljam, de nem erőltetheti rám, hogy higgyem valamit. Ha a hitet a meggyőződés tette bennem erőssé, a hatalom és erőszak rám erőltetheti, hogy tagadjam, de nem erőltetheti, hogy ne higgyem. Gárdonyi Géza széljegyzete. Hiszen én majdnem szóról szóra ugyanezt állítom. Hogy a katolikus anya szent egyház mit tart és mit nyilvánít, az ő dolga. De hogy hiszem-e? Az enyém. Nem tartok azzal az iskolás gyerekkel, ki a katekét a kérdésére. Mit kell hinni a keresztény katolikusnak, hogy üdvözüljön, ahelyett, hogy azt mondta volna? A keresztény katolikusnak, hogy üdvözüljön, hinnie kell, amit a keresztény katolikus anyaszentegyház elébe ad, akár írva legyenek azok, akár nem. Tévedésből vagy zavarból azt felelte, akár igazak legyenek azok, akár nem. A spiritualizmus tana senkitől sem követeli meg a meggyőződés nélküli hitet. Sőt, ellenkezően, a teozofizmus abban különbözik, hogy tényekkel igyekszik előállni, a hitetlenséget tényekkel igyekszik meggyőzni, tehát a hitet meggyőződés alapjára akarja építeni. Gárdonyi Géza széljegyzete. De hát hol? Mikor? Hogyan? Hiszen éppen ezt várom. A spiritualizmus és anyaszentegyház, spiritualizmus és vallás csak annyiban rokonok, hogy Istent hisznek, de más tekintetben teljesen eltérnek egymástól. A spiritualizmus tana szerint a vallás csak forma, és egy becsületes, jólelkű mohamedán, ariánus vagy baptista, stb. Okvetlenül kedvesebb Isten előtt, mint egy erkölcstelen, rossz lelkű katolikus, és viszont. Imádja Istenét ki, milyen formában akarja, csak a bűnök szennyétől igyekezzék megóvni lelke tisztaságát. A hitetlenség nem bűn, hanem a rossz cselekedet. Az bűn. Ki minden igyekezetének dacára sem képes Isten létezéséről meggyőződni, ezzel még nem árt senkinek. De ha hitetlensége a bűnök örvényébe sodorja, azzal már árt, és meg is fogja találni a büntetését. Gárdonyi Géza széljegyzete. A hitre vonatkozó fejezet az első válaszban ellent mond ennek. Hogy érhet büntetés, ha a hit nem tőlem függ? A hit egy amulett, egy pajzs a bűnök ellen, még a legtudósabb emberre nézve is, mert a hit ellenszere a bűnnek, melynek elkövetésére ezernyi csáb által lesz megkísértve az emberi gyarlóság. Gárdonyi Géza széljegyzete. Nem állítottam az ellenkezőjét, csak az egyház szavával mondtam, hogy a hit Isten ajándéka. Az erős hit erőssé, ellenálló képessé teszi a lelket is, az erkölcstelenség minden járványával szemben. Erőssé teszi a türelemben, a kitartásban, a szeretetben, gyengévé a gyűlöletben. Mert ha Istentől saját vétkeinek megbocsátását kérheti, arra gondol, hogy az ellene vétkezőknek megbocsátani ő is hivatva van. A hit tehát nem kötelező váltó, melynek értékét, ha nem hiszek, végrehajtják rajtam, hanem óvó palladium, egy olyan társaságnak a részvénye, mely akkor ér legtöbbet, ha egészen tiszta, és nincs ráírva semmi, amely a társaság tagjainak igazolványát is képezheti. S habár a mennyország kapuján át be lehet jutni enélkül is, jobban be lehet jutni ezzel, mert tisztábban megőrizhetem a lelkemet vét pajzsa alatt. Mintha az életnek mindenféle szennyel és megpróbáltatásaival vegyült küzdelmei közepette, mesztelen lélekkel harcolok. A hit tehát nem nélkülözhetetlen, de szükséges. Erőltetni nem lehet senkire, de aki meg tudja szerezni, tegye, mert élete vándorútján olyan társat talál benne, ki megkísértései és tévejgései közben erős támaszul és vezetőül fog szolgálni. 3. Harmadik kérdés. A lelkek megjelenését illeti. Hogy a reinkarnáció vagy az újra testesülés mire való, arra az első fejezetben felületesen feleltem. Annyira legalább megfeleltem, hogy fogalmat nyert róla az olvasó. Hogy alaposan megfeleljek? Miért? Ki hiszi el? Hogy valakivel zenéről beszélgessek, pláne magasabb zenéről, annak legkevesebb, de a kottát ismernie kell. A spiritizmus már a magasabb zenéhez tartozik. Ennek a megértéséhez és felfogásához egy kis beavatottság okvetlenül szükséges, arra pedig ma még az olvasó közönség sorai között aligha számíthatunk. Maradjunk tehát a ma kérdés megoldásánál, bűn-e a lélekre nézve a megjelenés? Avagy a tetszésünktől függő szabadság? Avagy kötelesség? Nos hát, bűnnek nem bűn. Feltehető ugyan, hogy a bűnös lelkek, kiknél, hogy néhány bűnnel többe vagy kevesebb, nem jönne számításba, megjelennének, ha a bűn lenne is, de semmi szín alatt nem jelennének meg a már Isten kegyelmét élvezett tiszta lelkek, pedig megjelennek az ilyenek is, sőt, a hozzájuk intézett kérdésekre egyik úgy, mint a másik, Amerikában, Londonban, Párizsban vagy Düsseldorfban egyenlően azt jelentették, hogy az emberiség tájékoztatására megjelenésük nem csak szabadságukban áll, de kötelesség. Arra a kérdésre pedig, hogyan lehessen megmagyarázni, hogy az éhező, nyomorgó, tűzben égő, vadállattól megtámadott vagy brutalitásoknak kitett gyermek kiáltására az elhunyt anya nem siet segítségül, ellenben szívesen megjelenik te után a szalonokban, s ott az úgynevezett hívőknek bútort, tologat, asztalt, emelget, stb. Ezt felelem. Nagy tévedésben méltóztatnak lenni a lelkek megjelenésének lehetősége és célja felől. Először is a lelkek nem földi lények, hogy földi dolgokba avatkozzanak, sőt, minden földi beavatkozásuk meg van tiltva. Berdonyi Géza széljegyzete. Az előbb méltóztatott mondani, hogy megjelenésük Amerikában, Londonban, Párizsban, stb. Kötelesség. Ugyan mi lenne akkor, ha a lelkek az embert minden veszedelemtől megoltalmaznák? Ki félne akkor a veszedelemtől? Ki vigyázna akkor magára? Gárdonyi Géza széljegyzete. Tehát az égőházban elrekedt gyermekek segítségére azért nem sietnek a lelkek, hogy vigyázzanak magukra. Hány ugornék ki Juxból az ablakon, vagy bele a Dunába, vagy bújnék az oroszlán ketrecébe, stb. Aztán meg ez a földi veszedelem az égiek előtt nem is olyan nagy veszedelem ám. Gárdonyi széljegyzete. Az akasztani vitt embernek ez a magyarázat jó vigasztalás lehet. Legnagyobb lenne a halálos. az pedig a földi szeretettet az égiek karja közé vezetni. Ha szabad lenne a szüléknek beavatkozniuk, még inkább biztatnák a gyermekeket, ugorjál csak, fiam, a Dunába, ugorjál csak, ne félj semmit, itt vagyok én, és a karjaimmal foglak föl. Hogy pedig a szalonokban asztalt tologatni megjelennek? Igenis, ahol médium van, s ahol ehhez a megjelenéshez a médiumból erőt meríthetnek. Megjelenésük tehát nem attól függ, hogy hol a gyerek, hanem hogy hol a médium. Gárdonyi Géza széljegyzete. A szerencsétlenségeknél ezek szerint ezután nem azt kell kiáltanunk, hogy segítség, hanem azt, hogy médium, hol a médium? Egyébként nem is mindenütt vannak ám ott, ahol ott lenni állítatnak. S noha igaz, hogy a kísérletezőkkel olykor, sőt leggyakrabban alantas lelkek űzik játékukat, s jelentkeznek Homérosz, Shakespeare, Julius Caesar és Victor Hugo helyett, de még igazabb, hogy olykor semmi lelkek nem jelentkeznek. De hogy erről most bővebben írjak, azt hiszem, nem kívánja tőlem senki, sőt, a nagy többség már zúgolódik is, hogy ennyire igénybe vettem a türelmét. De mint igaz és buzgó spiritista, kinek hite meggyőződésen alapul, és akár szidnak, gúnyolnak, nevetnek, halálra ítélnek, mégis hiszek, nem tehettem, hogy föl ne vegyem Gárdonyi Géza által a spiritizmusnak odadobott kesztyűt, s ne válaszoljak, bár nem hozzám intézett kérdéseire, legjobb meggyőződésem szerint. Gárdonyi Géza széljegyzete. Minden esetre hálára vagyok kötelezve a válaszért. Mert ha a föltett három kérdésre nem is felelnek meg, de nyilvánvalóvá teszik, hogy a filozófia mennyi világosságot kapott az égben élő lelkektől. Tóvölgyi a legtudósabb magyar spiritista. Ismeri az egész szellem literatúrát. Ám szolgáljon az asztaltáncoltatók lelki üdvösségére okulására, amit ő a lelkek tolmácsaképpen az én három kérdésemre válaszolt, és a ti felvilágosításotokra is, fiaim.